Hát egy nagyon szép jó reggelt kívánok nektek, sziasztok! Isten hozott mindenkit. Őszintén örülök nektek, és hadd mutassam be nektek nagyon kedves régi barátomat, Kocsó Lászlót. Nagyon régen tervezi már. Tervezem, ugye? Hogy az egyik is feled. Itt lehet, hogy többen is ismeritek már őt. Tényleg? Kicsi a világ. Úgyhogy csak jó régen tervezzük már, hogy együtt eljövünk, és most összejött, úgyhogy tök jó. És
hallottunk már róla, legalábbis én.
Így van, így van. Ezt föl kell majd a Gyurinak. Úgyhogy szerintem egy szuper, szuper dél előttünk lesz, és odaadom a mikrofont a Gyurinak, az is legjobb.
A legbölcsebb dolog, hogyha imával kezdjük. És szívünkbe. Köszönjük, Urunk, neked a csodáid, hogy itt lehetünk. Köszönjük, drága Istenünk, hogy elhoztál minket, és ma szólni szeretnél hozzánk te igédből, és a te gondolataiddal felfrissíteni minket, és adni egy olyan szilárd alapot az életre, amely nem ingatható meg. Köszönöm, Uram, hogy te építed tényleg az életünket, pontos terv szerint, amelyet te már régóta meghatároztál, és adsz nekünk szabadságot, és szeretnénk ezt úgy használni, hogy bölcsek legyünk, hogy megváltsuk az időt, hogy tényleg felismerjük a napok fontosságát, felismerjük az emberek fontosságát, hogy az, amit csinálunk, az annak kihatása lehet még az örökké valóságra is, tényleg. Hogy tényleg szeretnénk így élni, Uram. És taníts így járni, így gondolkodni. És hogy mindig rád támaszkodjunk. És adj ma gazdagon nekünk, még a Sanyitól. Fogadjunk el, és igazából tőled ez a várakozásunk, Uram, semmi kevesebb. Te drága nevedben imádkoztunk. Drága Jézus, ámen.
Ámen.
Oké. Akkor egy röpke gondolatom. Próbálok hangosan artikulálni és beszélni. Jó? Ez jó. vagy álljak fel. Túl sokan vagytok. Ami nem baj. Tudok állni. Jó, csak egy nagyon rövid gondolat, amely a néhány nappal ezelőtt megérintett itt valaki beszélt róla. Egy pásztor, aki jó maga is vállalkozó, pásztor Fodor János, lehet, hogy ismeritek. Kaposváron van neki néhány étterme és néhány más üzlete. És ő egy nagyon jó gondolatot mondott, illetve felkeltette a figyelmemet Máté 4-ből, és ami nagyon alkalmazható a mindennapi gyakorlatban. Oké, és ez ott kezdődik, amikor Jézushoz megy az ördög, és mond néhány, igazából három mondatot mond neki, amivel úgymond megkísérti őt. És az a 8. verstől szól, és azt mondja, hogy ezután az ördög egy nagyon magas helyre vitte Jézust, megmutatta neki a világ összes királyságát és ragyogását. Ezt mind neked adom, mondta, ha leborulva imádsz engem. Jézus erre így válaszolt, menj el tőlem, Sátán, mert ezt mondja az írás, az Uradat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. És sok alkalmazással lehet ennek a versenek. És lehet, hogy tudod, ismerjük, és van róla egy elképzelésünk. Lehet, hogy most hallottuk először, nem tudom. De ez egy kísértésről beszél, amely ott figyel a mi életünkben minden nap. És ez a kísértés, ez pedig az, hogy építsd a magad királyságát a saját erődből. ez két fontos dolog. Tehát építsd a magad királyságát, építsd azt, ahogy te gondolod, ahogy a te értelmed szerint a legjobbnak tűnik, itt tudod végignézve a földi rövidtávú, hosszú távú, középtávú célokat, tudod, kitapasztalva az erősségeidet, és alkalmazva a legjobb üzleti módszertanokat, de építsd a saját királyságodat. És a másik, ami ebben benne van pedig, hogy a saját erődből, hogy amire te képes vagy, ami tudod, vidd tökére a te képességeidet, ami egyébként, tudod, nyilván nem önmagában nem baj, de csak erre támaszkodj. És igazából azt tudjuk, hogy a világ úgy van megalkotva, hogy van természet feletti része is, és ugye annak csak két oldala van. Az fekete vagy fehér, és nincs átmenet a kettő között. Ugye Jézus mondja, hogy ha nem velem vagy, akkor ellenem vagy. Hogyha nem tudod, velem építesz, akkor tékozolsz. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ez a kísértés, ez hihetetlen erős, így az üzleti szférában legalábbis, vagy én látom, ahogy így egyre jobban igazából gyorsulnak az idők, és az emberek egyre inkább kell, hogy fókuszáltak legyenek, tehát ahhoz, hogy sikeres legyél, egyre jobban kell, hogy összpontosíts, ugye erről beszéltünk, hogy nem az információk kora van manapság, mert annyi információ van, hogy kezelhetetlen, hanem manapság a figyelem korát érjük. Aki a figyelem, azért a hatalom. Azért a, tudod, nála van a labda, úgymond. És ő határozza meg a játékszabályokat még inkább. És ez egy nagyon fontos dolog. És csak erre csak azt hiszem, hogy jó lenne így egy érzékenységet kérnünk, vagy talán így Isten igéjét, ha hallgatjuk, akkor ez így fel fog épülni egy érzékenységgel, hogy ezt felismerjük, hogy mi az, amikor valami átpróbál engem erre az oldalra rángatni, hogy a magam királyságát építsem a magam erejéből. Mert az ember nem erre lett tervezve. Ha így próbál élni, akkor küszködés lesz a vége. Ha pedig Istennel építi Isten királyságát, Isten erejével együtt, saját erőmet is beleadva, teljes erőmből, ahogy mondja, szeresd Istent, ahogy mondja az írás, akkor tudod, akkor minden ilyen így megy. Úgy értem, így ilyen küszködésmentessé válik. Nem akadálymentessé, de küszködésmentessé. Ez is egy fontos dolog. Mert egy hihetetlen szellemi hátszerünk van a Sanyi szavaival élve. És fontos, hogy erre így ráébredjünk, hogy melyik oldalt is építjük éppen. És igen, hát ebben, és nem szeretnék jobban belemenni, hogy pontosan mi is ez, de hogy így tényleg halljunk Istentől, legyen egy alázatos szíved, és mindig tedd fel a kérdést, hogy Uram, most ezzel téged szolgálok, vagy ezzel csak a saját királyságomat építem, amit én gondoltam, amit én az én fejemben született meg egyedül, és független tőled. És ez a kísértés. És az, hogy ugye Jézus válasza így lezárásként ugye azt mondja, hogy csak a te Istenedet imádd, és neki szolgálj. Két úrnak szolgálhatunk. Nem szolgálhatsz egyszerre mind a kettőnek egy időben. Vagy egyiket, vagy másikat. Ezt ilyen nagyon határozottan mondja a Biblia, hogy nagyon figyelj erre, hogy kit szolgálsz, mert két út van csak, két királyság van, két hatalom van. És az egyik az együttműködik a régi természetünkkel, amely bukott és védelmet keres, saját magát próbálja takargatni, a másik pedig bemer menni Isten elé, és azt mondani, hogy igen, bűnös vagyok, de a te kegyelmed elég mindenre. De a te erőd, azből minden lehetséges, és én ezt hiszem. Úgyhogy, menjünk be a jó útra, úgy értem, menjünk. menjünk a jó irányba. Ez csak én... Oké? Okay. Egy rövid gondolat. Csak ennyi, köszönöm. Amen.
Épp tegnap dolgoztam, tegnap véletlenül dolgoztam. Én nem. Tehát, hogy dolgoztam egy anyagon, ami... Jól van, dicsekszem. És akkor mi van? És ez még csak a kezdet, mert a következő szavam az lett volna, és gondolkoztam. Csak ezt nem mertem elsőre mondani, mert azt már nem hittétek volna el így. És Isten megbocsátja. Igen. Szóval tényleg, és egy szöveget írtam egy kampányhoz, és azt írtam benne, hogy az illető, tehát ez egy ilyen előrejelző levél, egy e-mail, és azt jelzi előre, hogy fog kapni egy másik e-mailt, ami élete egyik legfontosabb üzenetét fogja tartalmazni, és azzal gondoltam, hogy ez túlzás, ezt nem írhatom, ez túlzás. És aztán rájöttem, hogy nem túlzás, mert azért lesz a legfontosabb, mert egy döntést vár el tőle. Egy döntést azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyul a tényekhez, az igazsághoz. És azt gondolom, hogy ez a döntés életünknek tényleg az egyik legfontosabb döntése. Ez az a döntés, ami mögött ott van az a hozzáállás, amely képes megbékélni Istennel, képes elfogadni az evangéliumot. Ez az a döntés, amely megfelelő hozzáállást ad nekem az üzletemhez, a családomhoz, az életem tényeihez. Mit kezdek az igazsággal, hogyha megtalálom? Mit kezdek a tényekkel, hogyha rám bizonyítják a valódiságukat? Ugye? Ez az a döntés, amit nem elég egyszer meghozni, hanem egész életünkben újra meg újra el kell döntenünk, hogy most mit kezdek az igazsággal, most mit kezdek ebben a helyzetben azzal, ami körülvesz. És Gyurinak az üzenete, ugye a kísértés, az erről szól, arról szól, hogy hozz egy másik döntést, hozz egy másik, dobd el a meggyőződéseidet, kövess engem. És ezt mondja valaki, akit nem érdemes követni. És persze, tudom, olyan nehéz. Hogy teszel különbséget? Ki vagyunk képezve? 20, 30, 40, 50 éve tanítanak minket arra, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Melyik utat járjuk, és melyiket nem. És jobb hiány az egyik állandó ezekben a sokféle tanításokban az, hogy kövesd magadat. Igaz? Kövesd a saját szívedet, kövesd a saját érdekeidet, kövesd a saját erődet. Tudod, ha te nem segítesz magadon, akkor kicsoda? Nem? Ha te nem segítesz magadon, akkor kicsoda? És ez ott van a zsigereinkben, ott van bennünk. Ott van az, hogy ha nem én ülök a trónon, akkor vagy senki, vagy valaki olyas valaki, aki kihasznál engem. Igaz? Csak hogy még egy gondolat. A másik, hogy amikor valakitől azt hallod, hogy kövesd az én utamat, válassz engem, mire gondolsz? Mi az első gondolatod, ami így a zsigereidből így előjön? Mi a haszna benne? Miért mondod ezt? Mi lesz? Van egy apró tuti, hogy ebből neked valami nyerességed van. És ha nekem is, akkor lehet, hogy megyek a te utadon, de gyakorlatilag mindenki, aki azt mondja, hogy engem válasz, az én utamat válasz, ne a másikat, az egy önző lény, aki a saját malmára hajtja a vizet, és engem is csak be akar sorolni. Jó reggelt, sziasztok! Be akar sorolni a szolgáinak a listájába. Igaz? Miért gondoljuk ezt? Mert a világban, ahol éltünk, ezt tapasztaltuk. A többi ember, akinek eddig a hangját hallottuk, azok csak gyarló emberek voltak, mint te vagy én, és valahol, valamiért mindig a saját hasznukat keresték. És jó esetben a tiédet is. És ez szuper. De amikor aztán ezzel a háttérrel hallod az Urat, hallod Istent azt mondani, hogy engem válasz, tudod, két út van, az egyik az a tudod, az egyik az az ördög útja, és csak az én utam a helyes út, nincsen meg a kísértés, hogy ő rá is ráhúzd ugyanezt az előítéletet. Nem? Nincs meg? Éreztétek már? Tudod, Isten azt mondja, engem szolgálj, na tessék, még egy a listán, tudod. A következő ingyen élő, aki engem be akar állítani a szolgáinak a sorába. És persze ő a mindenható, meg biztos jól fizet, lehet, hogy megéri. De valójában ott van bennem az az előítélet, amivel beszennyezem Isten elhívását. Ezt értitek? Észrevettétek ezt már a saját szívetekben? Hogy Isten azt mondja, hogy kövess engem, engem szolgálj, és valójában úgy érzed, hogy valami majdhogy nem erkölcstelen dolgot tesz, azzal, hogy majdhogy nem megkérdőjelezhető. És csak egyszerűen meg kell, hogy állj egy pillanatra, és át kell, hogy gondold mindazt, amit Istenről tudsz. Mert tele vagy olyan képekkel, és ezt most nem szemrehányásként mondom, ez természetes. Tele vagy olyan képekkel, amik egyszerűen nem igazak. Vallásos minták, amikről elhitted, hogy ezek Istenről beszélnek. Vádak és hamis képek, amikről elhitted, hogy Istenről beszélnek, és őt írják le. De nem. Nem, nem. Amikor Isten azt mondja, hogy engem szolgálj, akkor valami olyasmit mond, amit egy anya mondhat az egész pici gyermekének. Azt mondja, hogy én szeretlek téged. Én bennem bíz. Én tőlem fogadj el. Én vagyok az, aki az életemet is odaadnám érted. Én vagyok az, aki tényleg ismerem az érdekeidet. Én vagyok az, aki tényleg törődöm az érdekeiddel. Engem szolgálj. Nagyon sokan vannak, akik csábítanak, de közben csak a maguk érdekét keresik. Isten nem ilyen. Isten nem ilyen. És azt hiszem, hogy a legvilágosabban, a legtisztábban ezt a kereszten jelentette ki. Ugye? Jézus Krisztus élete és aztán a halála, az nem egy keresztény sztori, az nem egy keresztény tanmese, hanem történelem. És Jézus Krisztus nem Isten egy profétája, hanem Isten személyesen. Ő a testet öltött ige, ő az inkarnálódott Isten, a testben megjelent Isten, ő Isten teljessége, képe az atyának, ahol a kép szó nem a fotót jelenti, hanem a teljes leképzését. Isten második személye, egy önálló személy, aki maga Isten, Jézus Krisztus. Wow! Mit keres itt a Földön? Hogy normális vagy? Ezt kéne, hogy kérdezd. Mi a hasznod belőle, hogy idejöttél? Mert azt megérteném, ha idejössz úgy, mint egy király. És mi mind leborulunk előtted, és téged szolgálunk, és te dicsőségben trónolsz valahol, és azt megérteném. De mit csinálsz itt mezitláb? Úgy értem, mit csinálsz itt úgy, hogy hagyod, hogy süket, vak és rövidlátó papok szó szerint leugassanak. Hogy értem, mit csinálsz itt? Mit törődsz azzal a nyomorult vak emberrel? Az csak egy a nem tudom hány milliárdból. Mit csinálsz a borívók, a paráznák, a vámszedők között? Azok bűnös emberek. Mit csinálsz te ott? Követni foglak, és rájövök, hogy mi a hasznod ebből. Megpróbálok rájönni, hogy valahol nem biztos pénzt gyűjtesz stikában, vagy nem tudom, mit csinálsz te itt? Zavarba ejtő. A farizeusok, a zsidó nép, akik várták a messiást, ezt értitek? Az egész életük erről szólt, hogy várták a messiást. Várják Istent, hogy eljöjjön. És megszabadít. Nem ismerték föl. Nem erre számítottak. Arra számítottak, hogy jön egy király hatalommal, és megszabadítja őket a rómaiaktól. És közben jött egy szelíd, csendes, szívből szerető, hihetetlen bölcsességet szóló, mezítlábas Isten. Ezt értitek? És aztán figyeljetek, hagyta, hogy megöljük. Hogy értem, ebből mi a hasznod? Hagyta, hogy megöljük. És aztán, ahogy a teológiában egy picit képzettebbé válsz, megtudod, hogy ő nem ezért hagyta, hogy megöljük, mert bamba volt, vagy mert nem tudom, valahogy rákényszerült erre. Ez az ő tökéletes terve volt. Ő azért jött el, hogy mi megölhessük, és ő lehessen a váltság a mi bűneinkért. Azért jött el, azért vállalta a halált, ami nem csak egy földi átmeneti halál volt, hanem 3 órára örök elválasztottság Istentől, az Atyától és a Szent Szellemtől, önmagának a másik két felétől, nem tudom, lehet ezt így mondani, Szent Háromsággal mindig nehéz emberi szavakat találni. De a lényeg az az, hogy ez egy örök és az örökkévalóságban nyomot hagyó halál volt. Nem valami kis dolog. Miért? Érted. Érted. Hogy te szabad lehess, hogy te élhess, hogy neked, figyelj, ne kelljen többé önmagadat, a világot vagy az ördögöt szolgálnod. Mondom másképp, hogy te szabad lehess, és ne kelljen olyan erőket, olyan gondolatokat, olyan elveket, olyan hatalmat szolgálnod, amely idővel megöl téged. Hogy élhess. Isten ezért jött el, hogy élhess. És a haszna mindebből az, hogy szerethet. Ezt érted? Hogy szerethet. Mi a haszna egy vőlegénynek, aki végre elcsábítja a mennyasszonyt? Mi a haszna belőle? Hát még egy szájjal többet kell etetni, időnként el kell viselni a hangulatait, állandóan virágot kell neki venni, el kell vinni vacsorázni. Mi a haszna belőle? Még valaki, akit szolgálhat. Hát ez a haszna Istennek is belőlünk. Ő szolgál téged, ő a vőlegény, mi az emberek a mennyasszony, ő az, aki adni akar, ő a fej, mi vagyunk a test, ő az atya, mi a gyermekei vagyunk. Mi hasznom a Zoéból? 11 hónaposan. Legutóbb mondtam neki, hogy vegyél tol a ceruzát, diktálok, valami hasznom legyen belőled. Én szóra sem éltatott. Fogta magát, és még egyszer bekakilt. Tojt rá, szó szerint. Legutóbb éjfélkor is még kukorékolt. Tá, és jött ki az ágyból. És tudod, Sanyika, meg tudod? Alszik a Zozika. Mire a Zozika? Apa, te honnan veszed ezt? Teszem ágában, sincs aludni. Mi hasznom ebből? Az, hogy szeretem, ezt értitek? A szeretet, az isteni szeretet nem az, hogy kijelölök valakit arra, hogy boldoggá tegyen engem, hanem hogy nekem annyi van, hogy boldoggá akarok tenni valaki mást. És tudjátok, a legnagyobb dolog, amit mi visszaadhatunk Istennek, mind azért a jóért, amit ő tesz velünk, az az, hogy elfogadjuk, amit ő ad nekünk. Hogy a Zoé azzal tudja meghálálni az én szeretetemet, hogy elfogadja, hogy él benne, hogy szabad, hogy éjfélkor még gügyög, hogy felnő, hogy tudod, hogy esetleg egy nap Viszont látok abból a szeretetből valamit, amit kapott tőlem, illetve rajtam keresztül Istentől. Egy nap lehet, hogy mi is szeretni fogjuk Istent, ha hagyjuk, hogy ő előbb szeressen minket. Engem szolgálj, ezt mondja Isten. Engem imádj. Én legyek az összpontosításod, mert én vagyok az egyetlen, aki szeretlek. Az egyetlen. Az egyetlen. Az egyetlen. A feleséged nem szeret. A férjed nem szeret. A gyereked nem szeret. A vállalkozásod nem szeret. A pénzed nem szeret. A barátaid nem szeretnek. Képtelenek, nincs meg nekik 1 Korintus 13 szeretete. Én vagyok az egyetlen. Én vagyok az egyetlen. Engem szolgálj. Jézus azt mondja, hogy vegyétek fel az én igámat. Ha! Itt van, végre kimondta. Lebukott. Mégiscsak igáról van szó. Ez az. A mennyei szántóföldeken nincs elég marha. És én leszek a következő. Vedd föl az én igámat. Na jó, biztos az abrak is finom. Fölveszem. Ugye? A vallásos szív. Így gondolkozunk. Ez van bennünk. Isten akar tőlem valamit. Mit akar? Vegyem fel az igáját. De aztán folytatja. Figyelj, az én igám gyönyörűséges. És az én terhem könnyű. A gyönyörűséges szó az ugyanaz a kifejezés, amit zsoltárokban használ, hogy az én jobbomon örök gyönyörűségek vannak. Ez az a hely, ahol a királynő ül. A királynőnek van egy igája, ezt tudtátok? Tiszteli a férjét, tiszteli a királyt, de a király leteszi az életét a királynőért, és mindene az övé. Vedd föl az én igámat, de az én igám gyönyörűséges. Az én igám az örökös igája, a mennyasszony igája, a test igája, amelyet a fej táplál. Az én terhem könnyű, és a könnyű szó a görögben az, amely a felemel kifejezésre van. Az én terhem könnyű. Azaz, ha az én terhemet hordozod, azon találod magad, hogy a tenyeremben pihensz. Mert az én terhem az, hogy hagyod, hogy én hordozzam a te terheidet. Tudod, és amikor ezt hallod, dörzsölt világi emberként, azt mondod, hogy hát ez túl jól hangzik, hol az apróbetűs rész? Gyerünk, add ide az egész szerződést, átolvasom az... Hány oldalas? Nem olyan hosszú. El tudod olvasni. 1000 valamennyi. Olvasd el! Ott van az apróbetűs rész. Nem találsz benne hibát. Az üzenet ez, az én terhem könnyű. Úgyhogy nagyon tetszik, amit Gyuri mond. Ott van a kísértés, hogy azt mond, hogy nem, én a magam így terhét fogom hordozni. A magam országát építem, magam gondoskodom magamról. Olyan leszek, mint Isten! És igaz, Gyuri, hogy abban a versben ez is benne van? Mondhatod, hogy többféleképpen lehet értelmezni. Nem, inkább úgy mondom, hogy egy nagyon gazdag vers, aminek több szempontja van. És az egyik az, amiről Pásztor Kende beszélt, hogy itt van a világ összes királysága, mindet neked adom. A mindet neked adom. Ez azt jelenti, hogy mindenen te fogsz uralkodni. Minden a te kezedben lesz. Te leszel Isten. Te vagy Isten. Valami bennünk ezt nagyon szereti. Valami bennünk azt mondja, hogy igen. Igen, ez igen. Igazából, amióta 10 éves lettem, ezen dolgozom. Hogy végre mindent én uraljak. Ezért akartam karriert csinálni, hogy legyen annyi pénzem, befolyásom, hatalmam, hogy az életemben mindent én uraljak. Azért fejlesztem a személyiségemet, hogy uralni tudjam a dolgokat, magamat, másokat, a körülményeimet, én uralkodok. A baj csak az, hogy nem erre vagy teremtve. Ezt érted? A teremtésedben nincsenek meg az erőforrások ahhoz, hogy minden a te dolgod legyen. Tudod, mit csinál veled, amikor mindent a nyakadba veszel? Tönkretesz, nagyon egyszerűen. Tönkretesz, ha minden a te nyakadban van, egyszerűen tönkremész. Ennyi, nem erre vagy kitalálva, túl vagy terhelve. Ezt érted? Minél hamarabb érted meg, annál jobb. Annál hamarabb szabadulsz, és ahogy kezded megérteni, mit csinálsz? Azt mondod, hogy Uram, segíts! Hol a te terhed? Mert nem bírom egyedül. Inkább a tiédet veszem föl, ami azt jelenti, hogy te fogsz engem szeretni, te leszel az életem középpontja is, minden egyébről pedig te gondoskodsz. Jó ez így? Megkötjük ezt az üzletet? Isten azt mondja, hogy öreg, pár ezer éve leírtam. Nem te találod most ki, de megköthetjük. Erről beszélek, nem tudom mióta, hogy bízd rám magad, és nekem gondom lesz rád. És tudod mit? Én arra vagyok. Nem teremtve, mert nem vagyok teremtett lény. Én vagyok Isten. Én uralok mindent. Eleve én uralok mindent. Én vagyok arra való, hogy minden én rám tartozzon. És úgy, hogy téged szeretlek, hogy van egy feltétel nélküli elkötelezettségem feléd, uralok mindent. Körülötted, benned és rajtad keresztül. Úgy, hogy sosem lépem át a szabad akaratodat. Mint ahogy az király sem azt csinálja a feleségével, hogy asszony, gyerünk kávéért! Nem, azt mondja, drágám, hozol nekem egy kávét. Mire az asszonyka kicsit bosszankodva, na jó, hozok. És akkor jön egy kávé. De ha az asszonyka azt mondja, hogy hát miért nem hozadsz a cselédeiddel? Akkor a király azt mondja, hát nem is olyan rossz ötlet, angyalok, hoznátok egy kávét. És akkor úgy jön a kávé. Szabad akarat. Dicsőséges lett volna a királynőnek, ha hoz a királynak egy kávét? Igen, de még nem fogta az adást. Még van egy pár, majd megtanulja. Isten sosem erőlteti magát rád, de ennek ellenére szolgálja az érdekeidet feltétel nélkül. Érted? Ezt ámulatos. Ez az a mód. És figyelj, nem azért van ott bennünk a vágya mindenre, mert megbudjantunk, hanem azért, mert Isten oda tette. Arra vagyunk elhívva, hogy az örökkévalóság léptékeivel, Isten léptékeivel gondolkozzunk és éljünk. Igenis minden a lábunk alatt van, de nem egyedül nekünk, hanem nekünk Istenben. Ugye úgy van, hogy az Atya Krisztus feje, Krisztus a mi fejünk, és nekünk meg minden a lábunk alatt van. Amíg ez a rend megvan, addig akár mindennel is elbánok. Igaz? Mert jön felém a minden, és azt mondom, hogy és aztán rájövök, hogy nem hanem Uram, hey! Ott a mindennel ugye te törődsz. Na akkor ez a minden, ez most rád tartozik. És én hátradőlök, és élvezem a meccset. Ahogy Isten elbánik mindennel. Passzivitásra int ez engem? Nem, mert ugye erről olyan sokat beszéltünk a sáfárság során, hogy mi örökös társak vagyunk, részesei Isten uralmának. Ő munkatársakká tesz minket, uralkodókká az ő királyságában. Részem van mindenben, de körülbelül úgy, mint ahogy egy hosszabbítónak része van az áramban. Bedugod, ott van benne az áram, és aztán oda dugom be, hova akarom. De az áramot nem én adom. Igaz? Az Istentől jön. Ha kihúzom magam a konnektorból, akkor csak egy hosszú, használhatatlan, nehéz madzag vagyok. Igaz? Ha be vagyok dugva, akkor pedig gépeket tudok elindítani, fényt tudok csinálni, bármit. Istennel hatalmad van. Jó ez így? Oké. Akkor most mondjunk el egy imát, és beszéljünk, folytassuk a sáfárság. Mikor volt az utolsó, hogy sáfárkodtunk? Mindegy, de haladunk. Szép lassan. Olyanok vagyunk, mint egy növény. Megnézed, alig látszik rajta, hogy nő. De nő, lassan. Igaz?
És ajánlott irodalommal
fogom. Az nem nő. Az olyan... Igen, lehet, hogy lassan olyanok vagyunk, mint ez a növény itt. Oké. Okay. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy adj nekünk bölcsességet, adj nekünk felismerést, tégy minket ravaszakká, dörzsöltekké, de ne rövidlátókká, ne csak természetileg legyünk bölcsek, hanem a nagy képet látva, az igazán hosszú távú célt látva, hogy nehogy rajta veszítsünk, mint a gazdag ember, aki csak magának gyűjtött, és még aznap éjjel elkérték a lelkét, és semmi haszna nem volt belőle. Segíts nekünk, Urunk! Segíts nekünk élni a te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Úgyhogy a következő témánk a sáfárságban, ami ugye a sáfárság a sáfár az az ember, aki, hogy mondtuk, aki az ügyvezető igazgató, a menedzser. Ugye? Ez egy menedzser képző. Isten a tulajdonos, ránk bízott nem mindent, hanem ami az elhívásunknak a része, kinek mit, és mi aztán sáfárkodunk azzal, ami nem a miénk. Ránk van bízva, mi vagyunk a döntéshozók, mi vagyunk a haszonélvezők is bizonyos értelemben, de Isten a tulajdonos. És ezért a sáfár egy picit másképp gondolkozik, egy kicsit másképp éli az életét. És sok szempontját ennek már megnéztük, és arra jutottunk, hogy Isten tanítása a sáfársággal hanem megelőzi a világ legjobb vezetőképzőit, a világ legjobb gazdálkodási oktatóprogramjait, ámulatos tanácsokat ad nekünk. És most eljutottunk a befektetés, a gyűjtés, a szorgalom témájához. Ez a következő témánk. Gyűjts kitartóan. És ezek tartoznak ide, a befektetés, a szorgalom és a gyűjtés. Vagy talán a szorgalommal kéne kezdeni, mindegy. Úgyhogy van itt néhány kulcsvers, ezeket megnézzük, és aztán megnézzünk egy nagyszerű példát a Bibliából. Az első kulcsvers, Példabeszédek 21:20. Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában. Oké. Az olaj az régen egy rendkívül értékes dolog volt. Tehát az olaj birtoklása az vagyont, hatalmat jelentett. Igen, ma is azt mondja Péter, csak nem arra használjuk. Igen. Oké, tehát a kőolaj birtoklása. Tehát itt gyakorlatilag azt mondja, hogy drága kincs és kőolaj van a bölcsek hajlékában. Az ostoba ember pedig eltékozolja azt. Ez a példabeszéd azt mondja, hogy a bölcsnek az otthonában kincs van, érték van, valami, amit a világ is szeretne birtokolni. Oké, Példabeszédek 21:5. Ja, és a másik oldalról pedig az ostoba, tehát Isten is azt mondja, hogy aki ezzel nem tud jól bánni, aki ezt eltékozolja, az csak ostoba. Jó? A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak inségbe jut. Jó? Tehát a szorgalmas tervei hasznot hoznak, de aki elsieti a dolgát, inségbe jut. Ez Példabeszédek 21:5. Rendben. Úgyhogy lássuk az első gondolatnak a takarékosságot és a befektetést. Az egyik legjobb példa erre 1 Mózes 41 és 42-ben van, József története. Így van, 1 Mózes. És Józsefről tudjuk, hogy ismerjük a történetét. Isten adott neki még gyerekkorában egy elhívást, megmutatta neki, hogy a testvérei és az apja ő előtte fognak leborulni. Ez 10 évesen kapta ezt az elhívást, és elég ostoba volt ahhoz, hogy ezt elmondja a testvéreinek. Ezt az álmot többször látta, és többször elmondta nekik, hogy hé, tudjátok, mit álmodtam? És hát a testvérei jól megverték, és aztán eladták rabszolgának. Megverték? Nem verték meg, ugye? De megverték, ugye? Megagyabugyálták, bedobták a kútba, meg akarták ölni, de aztán azt mondták, hogy az egyiknek megindult a szíve, ne üljük meg, dobjuk be a kútba, aztán bedobták a kútba, gondolták, el lehetett volna adni rabszolgának, de mire visszamentek, addigra egy karaván, ami arra járt, már megtalálta, és elvitte rabszolgának. Úgyhogy Józsefből tudod, uram, kösz az elhívást, köszi. Köszi szépen. Lehetne, hogy máskor valaki mást hívsz el? Most itt ülök Potifár házában, rabszolgaként, egy elég nagy trutyi kellős közepén. Potifár házában ő aztán vezető lesz. Ő lesz a legnagyobb, tehát Potifár észreveszi, hogy ez egy áldott ember, és ő rábízza az egész háztartást. És hát egy gazdag ember háztartása az nem olyan, hogy takarítasz valahol, az se rossz dolog, csak itt valószínűleg egy egész gazdaságnak a vezetéséről és irányításáról volt szó. Amíg Potifár felesége meg nem környékezte Józsefet, József becsületes emberként elmenekült az asszony elől, ugye? Mire az asszony megrágalmazta, hogy ő erőszakoskodott vele? És hát ezért halál járt volna, de úgy tűnik, hogy Potifár szerette Józsefet és ismerte a feleségét is. Úgyhogy csak, hogy ne legyen botrány, rabszolgának adta Józsefet. Illetve ott volt már, bocsánat, börtönbe. Na most figyelj, ez a karrier, ez Isten. Ez egy jó sztori Lacinak. Tudod, azon gondolkozik, hogy mit keresek én itt. Most kiderült, hogy nem sokára rabszolga leszek. És ha Mázlimban utána nem megölnek, hanem börtönbe kerülök. Ez a keresztény sikersztoria. Hogy? Ez a siker útja. Oké, és akkor... És meddig tart ez az egész? Kérdezi Laci. Fél év, háromnegyed év? Ugye, mert Isten biztos jön utána, és csodálatosan megszabadítja Józsefet. És ez így is van, de 13 évig tartott. 13 év sitten. Jó az? Föl vagy rá készülve? És ez egy másik üzenet, ugye most sajnos megint benne vagyunk, mert ezt úgy szeretjük hallani. Ez az üzenet a jellemformálás üzenete. Tizenévesen a József nem volt még kész arra, hogy uralkodjon. Át kellett mennie nehéz éveken, amelyek embert faragtak belőle. De a lényeg az, hogy Isten tényleg csodálatosan kiszabadítja. József megfejti a fáraó álmát, mire a fáraó azt mondja, hogy isteni lélek van benned, te leszel a második az országban. Én utánam az első. Sőt, én elmegyek nyugdíjba, és te fogod vezetni az országot. Józsefből király lett. Ő lett a világ ura gyakorlatilag. Egyiptom az akkori világ legmagasabban fejlett és legcivilizáltabb, ha lehet így mondani, hatalma volt. És József a börtöntöltelék, a rabszolga, az elkényeztetett kölyök, aki dicsekedett az elhívásával a testvérei előtt, a világ ura lesz. És tudjuk, hogy az egyik ok, amiért ennek meg kellett történnie az, hogy 7 év gazdagság, bőség következett, és azután 7 év ínség, éhínség. És a 7 szűk esztendő jött. És az álomban is ez volt az, amit megfejtett, erre jött rá. És a fáraó rábízta, hogy bánjon ezzel a helyzettel. És figyeljetek, tudjátok, mi volt a megoldás? Az, hogy a 7 bő esztendőben, a bőség idején József félretett, takarékoskodott, nem költött el mindent, amit megkeresett, hanem félretett arra a 7 évre, amikor nem volt miből élni. A szűk 7 esztendőre. És ez a takarékosság abban a szűk 7 esztendőben egyrészt gazdaggá tette Egyiptomot, mert a világ összes országa hozzájuk sereglett búzáért és eledelért, mert csak nekik volt, ugye ők tudták, hogy félre kell tenni. Minden vagyonukat elköltötték Egyiptomban. A másik oldalról pedig a választott nép túlélését biztosította, mert a zsidó nép is túl és éhen halt volna. És Egyiptomban Józsefhez jöttek eledelért, és József adott nekik. Ez volt az az idő, amikor a zsidó nép Egyiptomba költözött, és jó dolga volt József vezetése alatt, és tényleg leborultak József előtt a testvérei, de ő addigra már nem élt vissza ezzel, hanem azt mondta, hogy ne bánkódjatok. Ti rosszat terveztetek, de ez Isten terve volt valójában, és ő jóra használta, a testvéreim vagytok, szeretlek titeket, és kiváltság nekem, gyakorlatilag ezt mondta, hogy most én gondoskodhatok rólatok. És igazából József Jézus Krisztusnak az előképe, ő az, akit meg akartunk ölni, ő az, aki szegényen jött, és aztán király lett, hogy megmenthessen mindannyiunkat. József Jézus Krisztusnak az előképe. És ő az, aki megment minket elveszetteket és éhezőket. Úgyhogy ez az egyik legjobb példa a takarékosságra a Bibliában. 1 Timóteus 6:10, és most megnézzünk néhány verset, ami néha félreértést okoz. Amit olvasva azt gondoljuk, hogy a Biblia valójában a takarékosság ellen, a pénz ellen beszél. És nézzük meg ezeket. 1 Timóteus 6:10. Mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Elolvasom még egyszer. Mert minden rossznak a gyökere a pénz. Igen, és nem hagyhatom abba itt az olvasást. Ugye az egyik legnagyobb probléma az, amikor a Bibliát csak töredékesen értelmezzük. Kiragadunk a szövegkörnyezetből verseket, és azokat önmagukban használjuk valamilyen elvnek a magyarázatára. Nem tehetjük. Nem ragadhatsz ki sem verseket, sem vers szakaszokat a szövegkörnyezetből. Mert ha azt olvasom, hogy minden rossznak a gyökere a pénz, az valami egész más jelent, mint hogyha azt olvasom, hogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. És a szerelme szó itt az agape, a feltétel nélküli szeretet. Minden rossznak a gyökere az, hogyha a te Istened, akit feltétel nélkül szeretsz, akinek feltétel nélkül szolgálsz, akit feltétel nélkül követsz, az a pénz. Mert akkor valaki olyas valakit szolgálsz, követsz, aki nem szeret téged, aki egyáltalán nem törődik a te érdekeiddel, aki csak használ téged. Ne tedd! Ez minden rossznak a gyökere. Ha ezt teszed, akkor a pénz után sóvárogva eltévejedsz a hittől, ahol a hit az a meggyőződéseknek az a rendszere, amelynek a gyökere a Biblia, és amely meg tud óvni téged a rossz döntésektől, amely utat ad neked a világban az igazi érvényesülésre. A hit az a tannak, az Istentől kapott meggyőződéseknek a rendszere. És ez nem csak arról szól, hogy hiszek Istenben, ez az alapja, de szól arról, hogy hiszek Istennek, hiszek a tanácsaiban, hiszek abban a világképben, amit a Biblia leír, tudom, hogy mi az igazság, tudom, hogy mik a tények, ezekhez igazodva meggyőződéssel élem az életemet. Ettől a hittől, a meggyőződéseknek a bibliai rendszerétől el tudok tévejedni, ha a pénz után szaladok. És ezzel mit csinálok? Dúsgazdag leszek, kövér, jól lakott, boldog, és minden csóró keresztény engem fog irigyelni. Nem. Sok fájdalmat okozok önmagamnak. Gyakorlatilag egy olyan útra lépek, amely ugyan előnyt ígér, de fájdalmat hoz. Úgyhogy ez a vers nem arról szól, hogy ne gazdálkodj. Nem arról szól, hogy ne takarékoskodj. Nem arról szól, hogy ne legyen pénzed, vagy ne törődj a pénzzel, hanem arról szól, hogy ne a pénz legyen az Istened. Rendben van ez? Ha a pénz az Istenem, akkor egy nagyon rövidlátó és nagyon töredékes képen van az életről. Tibor eddig bírta. Isten álljon. Egyébként ez... Nem. Péter írt fel a fekete listát. 9 óra van, akinek mennie kell, az nyugodtan álljon föl, és Isten áldjon. Én még egy darabig beszélek. Szia Tibor, Isten áldja. Ez jó, így példát kell statuálni. A többiek ezután nem mernek fölállni, még ha el is késnek, mindenhonnan tudod. Ó, de igen! Te Attila! Írd fel az Attilát is. Szia Attila, Isten áldjon. Jó, a következő vers, Máté 6:19-21. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el, mert ahol a kincsed, ott lesz a szíved. Oké, tehát ez azt mondja, hogy ne gyűjts magadnak kincset a földön. De én, aki takarékoskodok, mit csinálok? Hát kincset gyűjtök a földön. Hát teljesen ellentmondó dolgot csinálok, amit a Biblia mond. De tényleg ezt mondja itt a Biblia? Ezt mondja, hogy ne gyűjts magad. Oké, mi a kincs? Ez egy jó kérdés. Mi a kincs? Ugye, mert is itt... Nem, azt hiszem, hogy nem. Nem, azt mondja, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Ez a kulcsvers itt. Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved. A probléma, amire ez a vers utalni akar, az az, hogy a szíved lehet egy olyan helyen, ahol nem érdemes. Ha a szíved egy olyan helyen van, amit a rozsda meg tud emészteni, amit a tolval el tud lopni, ami ideig való, amit úgysem tarthatsz meg, akkor az egy elég ostoba cél, nem? Tehát akkor az egy elég rövidlátó cél. Tudod, az életem célja az, hogy építsek egy homokvárat a Dunaparton. Ez az életem célja. Ne zavarj össze, homokvárat építek a Dunaparton. Vagy a Tiszaparton, Szegeden, a Laposon. Ugye, pásztor Csaba ezt értékelni, ezt a Laposon van ott egy ilyen homokos partrész, oda járnak ki a szegedi szentek, a sárgára járnak ki röplabdázni, frisbizni, meg Bibliát olvasni. Ugye? És én ott fogok homokvárat építeni. Ez az életem célja. Oké? Okay? És Isten azt mondja, hogy hát nem csak, hogy a rozsda megemészti, a tolvaj ellopja, de az első szél elviszi, vagy legkésőbb az árvíz ősszel vagy tavasszal. Mikor van? Igen, akkor is, meg akkor is. El fogja vinni. El fogja vinni. Nem bölcs dolog, hogyha valami olyasmit követsz, ami ennyire ideig való. Oké, akkor lássuk a másikat. Mi a kincs? A kincs az, amit a szíved a legnagyobbra értékel. És megint hol vagyunk? Megint ott vagyunk, hogy ki lesz az Istened. Ugye a kincsed az, amiben gyönyörködsz. A kincsed az, amit leginkább követsz. Annak az embernek, akinek a pénz a szerelme, annak a pénze lesz a kincse. És ebben fog gyönyörködni. Igaz? Mert a szívem abban gyönyörködik, aminek a legnagyobb értéket tulajdonítom. Amit kincsnek titulálok, azt fogom követni. És ez a vers mindössze azt mondja, hogy ne a földön legyen ez a kincsed, hanem a mennyben. A mennyben. Ha Isten a gyönyörűséged, ha Isten a legnagyobb érték az életedben, akkor a szíved őt fogja követni. És minden, amit a földön csinálsz, az igazából a mennybe fog kincseket gyűjteni. Hisz ő van az első helyen, hitben élem az életemet, és minden, amit hitben teszek, az ott lesz a mennyben. Az örökkévaló. Örökkévaló ilyen szempontból, hogy az örökkévalóságban is meg fognak emlékezni róla, meg fognak emlékezni a tetteidről, a szavaidról, a céljaidról, az álmaidról, ha azok a mennyben voltak, hogyha azok Istenre nézve voltak álmok, tettek, szavak, gondolatok. Ez se rossz. Hányan láttátok a Gladiátort? Oké. Okay. Emlékeztek, hogy ők azt mondták, a vallásos emberek voltak. Igaz, hogy pogány, de vallásos emberek voltak. És a csata előtt ezt mondta, hogy minden csak por és levegő. Ugye? A földi élet csak por és csak látszat, csak por és levegő. És legyetek férfiak, legyetek bátrak, és az örökké valóságban meg fognak emlékezni a tetteitekről. És halálba mentek ezzel a gondolattal. Ezt értitek? Vannak emberek, akiknek nem csak a porban, nem csak a földön van a szíve. De amikor Isten ezt mondja, hogy ne gyűjts magadnak kincset a földön, hanem a mennyben, akkor nem csak erre gondol, hanem arra gondol, hogy ha a földi terveidet én rám nézve tervezed, én vagyok az első helyen, akkor a földi terveid is jobban fognak sikerülni. Olyan bölcsességed lesz, olyan segítséged, olyan támaszod tőlem, hogy olyan eredményeket érhetsz el, amiket egyedül soha. Emlékszel, hogy a minden az túl nehéz neked? Nekem nem. Oké, ha te keresed először Máté 6.33, először Isten országát és igazságát, akkor én minden egyébről gondoskodom, és minden egyebet ajándékba adok. A minden az az én reszortom, mondja Isten. De te engem imádj. Én legyek az első. Miért? Mert én vagyok az első. Mert én vagyok az egyetlen, akit érdemes első helyre tenni. De hát ez nagyon szélsőséges. Igen, keskeny az út, ami az életre visz. Valójában egyetlen egy személy, Jézus Krisztus, Isten személye. Ő az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam, mondja János 14.8-ban. Oké, okay. János 14.8-ban. Ott? 14.6-ban. 14.6-ban. És ez nem demokrácia, ha odalapozunk, ott van. Oké. Okay. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ez egy elég korlátolt gondolkodás, nem? Nem olyan liberális, ahogy mi szeretjük. Meg ugye, hát ne viccelj, hát 28 ezer vallás van a világon. Nem lehet, hogy csak egynek van igaza. Miért fordítva lehet? Álljunk meg, oké. Okay. 28 ezer vallás van a világon, mind mást mond. Oké? Okay? Mind mást mond. Hogy lehet mindnek igaza? Mert tudom, hogy ez a modern embernek ez a gondolat jobban tetszik. Nem kell választani. A lényeg, hogy vallásos vagyok, egy kicsit belekotorok ide, belekotorok oda, és jó lesz, mindenkinek igaza van. Hey, nem kell választani, nincs felelősség. Hey, én szellemi ember vagyok, belepiszkálok ide, belepiszkálok oda, hagyjál békén. Mindent el lehet fogadni. Igaz ez? Hogy lehetséges ez? Hol láttál a valóságban olyat, ahol az ellentétek egyszerre igazak, és nem zárják ki egymást? Hol láttál ilyet? Mondj egy példát. Mondj egy olyan helyzetet, ahol te ez alapján döntést hozol. Mondjuk én tartozom neked 1 millióval. Meg is adom, meg nem is adom meg. Úgyhogy megadtam, meg nem adtam meg. Úgyhogy amikor az a gondod, hogy nem adtam meg, akkor azt mondom, hogy megadtad, és amikor pedig... Nem, A többit meg hagyjuk.
Szerintem megadtam, szerinted meg nem.
És mind a
kettő. És
ezzel éljünk, így van? Oké. Okay. De nem, ez így nem működik. Vagy tudod, itt vagyok, vagy ott vagyok? Most itt vagyok, vagy ott vagyok? Tudod, a feleségemnek mondom. Drágám, 11-re hazamegyek. Aztán nem vagyok sehol. De igen, csak nem ott. De drágám, én itt voltam. De nem voltál itt. Miért? Mert az ellentétek kizárják egymást. A valóságunk így van megcsinálva. Oké, okay. 1 + 1 az mennyi? 2. 5. De 5 is. 7 is. De tudjátok miért 7? Hát mert te azt mondod, hogy 7. Jó. És akkor tudom, hogy erre azt mondják sokan, hogy de nem, Sanyi, nem, ez így tényleg nem igaz. De a vallások nem is mondanak így ellent egymásnak. Csak mindegyik ugyanazt az Istent látja, csak egy másik oldalról. Ugye? És akkor így már összeegyeztethető. Igaz? Igaz? Ez már hihetőbb. Jó. A hindu azt mondja, hogy Isten az 1 millió személy, és ilyen pici mindegyik. A mohamedán azt mondja, hogy Isten egy, és ő a mindenható, és kemény. Úgy értem, kemény. Be kell tartanod a törvényt. A keresztény azt mondja, hogy Isten egy, de három személy, és kegyelmes. A A New Age-es azt mondja, hogy én vagyok az, csak még fejlődnöm kell egy picit. A buddhista azt mondja, hogy Isten személytelen, a végső feloldódás a semmiben az a végső isteni állapot. Hogy lehetnek ezek egyszerre igazak? Ezek egymásnak tökéletesen ellentmondó, egymást kizáró álláspontok. Figyeljetek, vagy mind téved, az lehet, hogy mind téved. De hogy egyszerre mindnek nem lehet igaza, az biztos. Ha valakinek igaza van, akkor csak egy valakinek lehet igaza. Csak egynek. Ha mind mást mond, vagy mind téved, vagy egynek igaza van, és a többiek tévednek. Oké, Jézus azt mondja, egy perc csak a gondolatot befejezem, aztán te csak ezt a... Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ezt mondja Jézus. És tudjuk azt, hogy az ő szavai nem a levegőbe beszélnek. Ő igazolni tudja a saját istenségét, míg a többiek nem, meg se próbálják. De figyeljetek! Az út keskeny. Egy személy azt mondja, én vagyok az, de aztán az az út egy hihetetlenül tágas térre visz. Ezt értitek? Egy hihetetlenül tágas térre. Figyelj, mindent szabad nekem, csak nem minden használ. Mindent szabad nekem, csak ne váljak semminek a rabjává. Amíg fogom Isten kezét és hitben meg tudom tenni a dolgokat, addig mindent szabad nekem. Nem igaz az, amit a vallás mond, hogy egy szűk kis világban kell élned, egy bizonyos módon kell beszélned, egy bizonyos módon kell viselkedned, azt nem szabad, azt se szabad vállalkozni, egyáltalán nem. Nem, Isten szabad embereknek teremtett minket, mindent szabad nekem, kivéve a bűnt, mindent szabad nekem, csak Isten legyen Isten, én az ő gyermeke, fogjam a kezét, és tegyünk meg mindent, ami a kezünk ügyében van. Micsoda különbség? Nincs még egy vallás, ami ekkora szabadságot adna, nincs még egy világkép, ami ennyire illeszkedne a mindennapok tapasztalataihoz. Igen, lehet, hogy szeretném, hogyha minden vallás igaz lenne, de azt tudod, mit tenne velem? Csak egyszerűen tönkre tenne, elpusztítana, a biztos bizonytalanságra ítélne, egymásnak ellentmondó állítások mindegyikével bánnom kéne, megint csak az lenne, hogy nincs válasz semmire, megint csak én maradnék egyedül, aki nekem kell eldöntenem, hogy kit követek és kit nem. Nem erre vagyunk teremtve. Most jöhet a kérdésed. Nem olyan fontos, a többieknek nem lesz jó? Majd utána. Oké. Okay. De tényleg csak azért kértem, mert ez a gondolat a végére kellett, hogy jusson. Oké. Okay. Jó ez?
Jó.
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Miért ne? Mert rajta veszítesz. Gyűjts kincset a mennyben, és kincsed lesz a földön is. Vagy ha nem, mit fog érdekelni? Megvan mindened Istennel. Jó, még egy verset megnézünk, és aztán befejezzük itt, és jövő héten folytatjuk majd.
Elnézést, nekem még ehhez lenne egy kérdésem. Tehát a Máté 6.21-ben az van, hogy mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Igen. Nekem azt tűnik ki, hogy az kell, hogy legyen a cél, hogy ott a mennyben legyen a szívünk is. De kérdés ez, hogy miért?
Igen. Így van. Miért legyen a szívem Istennél? Hát ez az, amit az előbb már taglaltam, ugye? Tehát a szívem az a motivációimnak, a szándékaimnak, a gondolataimnak a központja. Ahol a szívem van, oda megy az életem. Ahol a szívem van, ott vagyok én. Ugye példabeszédek mondja, hogy minden féltve őrzött kincsnél jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki minden élet. A kapcsolataim, a kapcsolatom önmagammal, a kapcsolatom a családommal, a kapcsolatom a munkámmal, a barátaimmal, Istennel, mind a szívem állapotán múlik. És ugye az élet elsősorban kapcsolat. Ahogy a Gyuri mondta, az nyeri a játékot, aki a figyelem. Ahol a szívem van, ott van a figyelmem. Ha a figyelmem nem Istenem van, akkor lehet, hogy magamon van, lehet, hogy a pénzemen van, lehet, hogy bárhol máshol van, és ez a figyelem egy olyan útra fog engem terelni, ami a pusztulásba vezethet. Isten a szeretetében mondja azt, hogy add nekem a szívedet, nekem egyedül. Ha tudod, ha bármilyen álmot kergetsz, az az álom nem törődik veled. Az az álom azt mondja, hogy érj el engem, tudod, megnősülök, férjhez megyek, minden áron. És a végén azon találod magad, hogy felhúztad a gyűrűt valakinek az ujjára, akivel egyáltalán nem akarod leélni az életedet. És ott találod magad egy helyzetben, amiben egyáltalán nem kellett volna találnod magad. Ha Istenre bíztad volna, tudod, akkor nem kapkodod el, akkor nem sieted el, akkor azt mondod, hogy Uram, te vezess engem. És nem kell férjhez mennem, nem kell megnősülnöm, mert megvan te veled mindenem. És ez igaz, ez nem egy, tudod, a vallásosnak ezt kell mondania. Nem, amikor fogom Isten kezét, ő azonnal betölti a szívem legmélyebb szükségeit, és tudok várni. Ha a szívem Istennél van, mindenem megvan azonnal. Emberi viselkedés órán beszéltünk erről, hogy instant teljesség. A közösség Istennel azonnal megadja neked mindazt, amiért a világban harcoltunk, hogy majd a célunk elérésekor a végén talán meg lesz. Gazdag akarok lenni, sikeres vállalkozó akarok lenni, híres akarok lenni, mert akarok nősülni, férjhez akarok menni, gyerekeket akarok, sportoló akarok lenni, nevet akarok szerezni magamnak, meg akarom írni a harmadik könyvemet, disszertálok, mit tudom én, mit csinálok, mindezt azért, hogy egy nap legyen önbecsülésem, hogy békességem legyen, hogy igazán fontosnak érezzem magam, hogy biztonságban legyek, megingathatatlan biztonságban, hogy végre szép legyek, hogy végre állandóság legyen az életemben. Mindezt miért csinálom? Hogy hatalmam legyen. És Isten azt mondja, fogd meg a kezemet, és ezek azonnal megvannak, feltétel nélkül. Azonnal. És aztán, ahogy ezek megvannak, indulj el és csinálj valamit. Adok neked célt, adok neked látást, ami a kezed ügyében van, tedd ezzel az élettel. Nem mint üres ember, alig kapok levegőt, a szükségeim nincsenek betöltve, se fontos nem vagyok, se célom nincs, üres vagyok, és hajtok valamiért, hogyha az majd meg lesz, akkor teljes leszek, de üres emberként hogy tudok hajtani? Csak egy pióca leszek, bocsánat. Tudod? A férfi udvarról a mennyasszony, könyörgöm, gyere hozzád, pont, nem tudok nélküled élni, te fogsz engem boldoggá tenni, tudod, a lány meg, tudod, hogy soha nem foglak boldoggá tenni, kizárt dolog, végre egy realista. Normális, vagy arra volt szó, hogy te teszel engem boldoggá, így van. Nem, ha Istenhez mész, ha a szíved Istennél van, akkor ezeket megkapod most, ebben a kapcsolatban. Az Istennel való járásod szorossága határozza csak meg, de ez meg szabad pálya mindenkinek, nincs feltétel. Aki szomjazik, jöjjön én hozzám, ezt mondja Jézus János 7-ben, igaz? Aki csak szomjazik az ünnep nagy napján, kiabált az ünnep, a vallásos ünnep nagy napján, Jézus azt mondta, hogy ez nem igaz, ezek nem értik. Nem bírta tovább, fölállt, és azt mondja, hogy figyeljetek, mit kerestek ti a vallásban, ott nincs semmi, aki szomjazik, jöjjön én hozzám személyesen, és én élő vizeknek forrásává teszem őt. Élő vizek fognak előbújogni belőled, ami arról szól, hogy nem csak elég lesz neked, hanem annyi lesz neked, hogy másoknak is tudsz adni. Ez az alaphelyzet, innen indulunk hívőként, nem ez a végcél, innen indulunk, érted? Innen indulunk. És Isten azért mondja, hogy ne keress kincseket a földön, mert hogyha kincseket keresel a földön, akkor ettől eltávolodsz. Akkor azt mondod, hogy ó, jó lenne élő víz, de azt majd a pénzemben találom, majd a házasságomban, majd a sportban, majd az extrém élményekben, majd a nem tudom miben, majd ott lesz élő víz. És megyek egy úton, ahol nincs élő víz. Ezért mondja Isten, én legyek az Istened, egyedül én, és aztán menjünk, tudod, házasodjunk, üzleteljünk, bungee jumpingoljunk, csinálj, amit akarsz. Csak ne engedd el a kezemet. És persze, ahogy nem engeded el a kezét, lesz egy csomó dolog, amire azt fogod mondani, hogy hát én ezt, hát hogy nem akarom megcsinálni. Régen gondoltam rá, de most, hogy kicsit már benőtt, már nem olyan puha, most azt mondom, hogy lehet, hogy ezt mégse akarom megcsinálni. Jó. Szerintem itt abba hagyhatjuk. Amen?
Amen.
Amen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy... hogy tégy minket szabad emberekké. Ne legyünk rabjai előítéleteknek, fura elképzeléseknek. Hagyj legyünk szabadok, és egyetlen igánk legyen a te igád, egyetlen igánk legyen az igazság igája, egyetlen igánk legyen a valóság igája. És minden fogvatartó, budjant elképzelést pedig hadd engedjünk el, hadd engedjünk el. És tudjuk, Urunk, hogy te velünk vagy. És ha te velünk vagy, akkor kicsoda ellenünk? Senki nem lehet ellenünk. Úgyhogy így még lehet, hogy takarékoskodni is képesek leszünk, Urunk. Adj annyit, hogy félre tudjunk tenni belőle. Sőt, inkább úgy mondom, adj olyan hitet, amiből félre merünk tenni abból, ami van. És te majd megáldod ezt a sáfárkodást, ezt a gazdálkodást azzal, hogy kipótlod a hiányt. Úgyhogy, ha hallgatja valaki ezt a felvételt, úgyhogy még nem ismeri Jézus Krisztust, mint a személyes megváltóját, akkor eljött az idő, hogy békét köss vele. És ez nagyon egyszerű. Erről szól az evangélium. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az evangélium. Egyszerűen el kell fogadnod. Mondd Jézusnak, elfogadlak, mint a megváltómat. Te vagy az, aki örök életet adsz nekem. Ez egy egyszerű döntés. Egy egyszeri döntés az életben. Elfogadlak. Jézus Krisztus drága nevében. Amen. Amen. Jól van, köszönöm a figyelmeteket, és ha van kérdésetek, vagy hozzászólásotok, akkor még maradhatunk egy picit. Még annyira nincs késő, tovább is szoktuk húzni. Sziasztok, Isten hozott titeket. Igen, kérdés. Hölgyek érdés. Van
egy bátom a vállalkozásomban, most csinálok egy vállalkozást, és van egy bátom benne, egy körülbelül 3 hete. Elvileg mindent jól csinálok, kellene ugyanilyen jelentkező, nem nincsenek. Hogy tudom megállapítani azt, hogy Isten akar megvédeni valamilyen rosszútól, vagy az esetben akar megakadályozni egy nagy áldást?
Aha, oké. Megismétlem, tehát a vákum az azt jelenti, hogy nem történik meg valami, aminek meg kéne történnie. Igen, tehát egy vállalkozásban egy ilyen holdpontra jutottunk, ahol 3 hete nincs fejlődés, és hogy lehet megállapítani, hogy Isten akar, hogy ez Istentől van, meg akar kímélni valamilyen rossz döntéstől, vagy az ördög akar megakadályozni egy áldást. Oké. Én azt gondolom, hogy ezt egy picit... Tehát nem jó a kérdés, abszolút. A 3 hetet, ahogy hallom, azt mondom, hogy 3 hét után semmilyen következtetést nem lehet levonni. Tehát 3 hét aszály az 4 hónap. Értem. 3 hét aszály. Értem. Értem. Oké. Egy normális vállalkozásban az ember 3 évig tesz bele időt, energiát. Úgy, hogy semmit nem kap vissza. Tehát 3 évig csak tervezek, építek, befektetek, költök, tanulok, fejlesztek, javítok, befektetek, építek, költök, 3 évig milliókat költök el. Az életem arról szól, hogy egy álmot, álom azt most pozitív értelemben, valamit, amit Istennel kitaláltam, megterveztem, a semmiből létrehozok, semmilyen jutalom nincs. Semmilyen jutalom nincs. 3 hetet várni az nem probléma. Az nem probléma. Tehát ez az egyik válasz. Tehát, hogy az a gondolkodás, ahol én állandó azonnali eredményeket akarok, az nem egy vállalkozói gondolkodás. A vállalkozó azt mondja, hogy én nekem van egy meggyőződésem arról, hogy ez működik, és egészen addig csinálni fogom, amíg be nem bizonyosodik minden kétséget kizáróan, hogy mégsem. Tehát van egy meggyőződésem, és ezt a meggyőződésemet akkor adom föl, hogyha egy új meggyőződés felül tudja bírálni. Tehát ez egyik válaszom. A másik válasz az az, hogy néha nem ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy belekezdek valamibe úgy, hogy nincs róla meggyőződésem. Tehát néha az szokott lenni, hogy van egy lelkesedésem, van egy pillanatnyi felszínes hitem, és ez nem rólad szól már, ez egy általános eset, megtörténik mindannyiunkkal, a Gyuri üzenetéhez tartozik. Ugye mondjuk azt, hogy én el vagyok hívva arra, hogy network marketinges legyek, és aztán kapok egy állati jó ajánlatot arra, hogy rengeteg pénzért csináljak valami mást. És nincs róla meggyőződésem, hogy azt csinálnom kell. Nincs se békém vele, se semmi, de belekezdek. És aztán elindulok egy úton, amin esetleg el se kellett volna indulnom, és aztán persze bizonytalan vagyok végig. Nem az eredmények vagy az eredménytelenség bizonytalanít el, hanem az, hogy sose volt igazi meggyőződésem. Úgyhogy érdemes, mielőtt valamibe belekezdek, azt odavinni Istenhez. És itt jön a válasz a másik kérdésedre, hogyan tudod eldönteni, hogy valami Istentől van, vagy csak egy saját ötlet, egy hirtelen fellángolás, vagy kimondottan egy kísértés, ugye? Mondjuk azt, hogy egy ördögi kísértés, hogy egy olyan útra vigyen, amire nem kéne mennem. És van az isteni vezetésnek van egy 4 lépcsős rendszere, ezt hányan ismeritek? Oké, hogy? Ezt én tanítottam már néhányszor, de gyorsan elmondom. Az első az, hogy Isten akarata ki van jelentve a Bibliában. Tehát vannak dolgok, amiket azért nem csinálunk, mert fehéren-feketén le van írva, hogy az gáz. Úgyhogy ez az első vezérelv. Tehát, hogy mit mond a Biblia? Illetve nyilván a Bibliának van egy tanítása arra, hogy Isten hogyan vezet engem. És az egyik tanítás az, hogy Istennek lesz egy saját nyelvezete hozzád. És ő vezetni fog téged egyrészt a könyvön keresztül, másrészt személyesen a szellemedben. De a lényeg az első, hogy a könyv az alap. Ez az, amiről tudjuk, hogy igaz. Ez az objektív mérce. A második, hogy tanácsot kérek olyan szellemi embertől, a lelkipásztoromtól, aki felelősséget vállal értem. Azt mondom neki, hogy figyelj, bizonytalan vagyok egy döntésben, ezt meg ezt készülök csinálni, mit szólsz ehhez? És ő valószínűleg nem fogja megmondani, hogy csináld vagy nem, de ő ismeri a Bibliát, ő imádkozni fog, ő vállalja a felelősséget azért, hogy neked jó tanácsot adjon, és azt fogja mondani, hogy hát jónak tűnik, nincs semmi gáz, vagy azt fogja mondani, hogy figyelj, imádkoztam, és azt gondolom, hogy nem vetted észre azt, hogy, tehát mondjuk, mit tudom, éppen kocsmát akarok nyitni, és vagy kuplerájt, abban több pénz van. És akkor tudod, a pásztorod mondja, hogy figyelj, biztos elkerülte a figyelmedet a Bibliában az a passzus, hogy... És ő ad egy ilyen vezetést. De ha a pásztorod is azt mondja, hogy végül is igen, imádkozz érte is, hogyha ha továbbra is akkor csináld, akkor jön a következő lépés. A harmadik az az, hogy imádkozol érte. És ez az ima, ez egy nagyon komoly odaadom Istennek dolog kell, hogy legyen. És ennek az egyik próbája, hogy ezt jól csináltad-e, ez az, hogy a szívedben elengeded-e azt a dolgot. Tehát mondjuk azt, hogy én kapok egy zsíros állásajánlatot, milliókat fogok keresni egyik napra a másikra, meggazdagszom, jaj, de szuper, a szívem így belekapaszkodik. Megvan. Semmilyen szabadságom nincs. Ez lett az Istenem. Ugye, nem azt fogom csinálni, amit ez a dolog parancsol. És amikor megyek Istenhez, akkor az imám valahogy így néz ki. Ugye, Isten, ezt te adtad nekem. És amikor mondja, hogy nem, akkor így csinálok. Köszönöm, Uram, hogy ezt nekem adtad. És már... Hogy? Ja, és akkor léci, áld meg, és van 3 heted rá, hogy az első millió bejöjjön. Tehát ez az ima nem egy kérdező ima volt, hanem egy manipulatív ima, és lehetetlen egy ilyen szívbeli hozzáállás mellett meghallani Isten válaszát. Úgyhogy ahhoz, hogy... hanem ultima, igen, ultimátum. Az egyetlen szívbeli hozzáállás, amely képes meghallani Isten válaszát, az az, amikor úgy megyek oda, hogy Uram, e felől a dolog felől akarlak kérdezni, ami nekem most fontos, de mert tudom, hogy lehet, hogy nemet mondasz, ezért én ezt most eldobom. Nem fogom csinálni. Elengedem. A szívemben igazán és mélyen elengedem. Nem megyek férjhez, nem nősülök meg, nem kezdek bele ebbe az üzletbe, nem csinálom, elengedem, szabad, meghalok. Ez a kereszt, a halál. A halál az az elválasztás. Elválasztom magam attól, ami manipulálhat, hogy élhessek Istennek. Úgyhogy Uram, ez a dolog, ez egy nem, elengedtem. Tényleg átgondolom, nem csinálom. És most beszéljünk róla. Mit csináljunk az életünkkel? Hát azt. Oké, és akkor azt tényleg hallottam. És ezt az állapotot továbbra is megtartom. Tehát amikor Isten valamit a kezembe ad, akkor azt mondom, hogy én ezt Istentől kaptam, az egyik kezemmel fogom és védem. Ezt az Úr adta nekem. De a másik kezem, az egyik kezemmel fogom, a másikkal védem. Ezt az Úr adta nekem, védem, harcolok érte. De ha az Úr azt mondja, hogy add ide, már dobom is el, semmi probléma. Ez a hozzáállásom. Az Úr adta, bármikor el is veheti. Úgyhogy szabad vagyok tőle. Amíg az Úr nem veszi el, addig te se próbáld. Úgy fogok harcolni érte, mint senki más, mert egy Istentől való meggyőződésem lesz róla, hogy ezt végig kell csinálnom. Egy vállalkozásba 3 évet beletenni úgy, hogy semmi eredménye nincs, nem probléma. Ha meg vagyok róla győződve, hogy Isten adta ezt nekem. Ha nem vagyok róla meggyőződve, akkor a legkisebb nehézség is el fog tántorítani. És aztán a negyedik, az a nyitott és csukott ajtók. És itt szoktak elbizonytalanodni az emberek. A nyitott és csukott ajtó az, hogy Uram, azt hiszem, hogy te vezetsz engem. Olvastam a Bibliát, voltam a pásztoromnál, imádkoztam, minden sinem van, békességem van, nyugalmam van, a dolog jónak tűnik, mennék. De most sem vagyok 100%-ig biztos. El tudom képzelni, hogy becsapom magam még mindig valamilyen fura módon. Úgyhogy tudod mit, Uram? Én most megyek, bízva benned, hogy ez tőled van, és ha mégsem, akkor csukd be az ajtót. Ugye te jogot adok neked arra, hogy a legélesebb, a legdurvább, a legfurcsább módon lehetetlenné tedd. És számítok erre. Jó? Az egyszerű nehézségek, a probléma, ezek nem. Nyilvánvaló lehetetlenné tenni. Tehát mondjuk azt, hogy el akarok utazni Amerikába, és lekésem a repülőt. És nem megyek. És akkor ott ülök a repülőtéren, és nem azt mondom, hogy én marha, hanem Uram, köszönöm. Uram, köszönöm. Oké. De a csukott ajtó az tényleg egy isteni közbeavatkozás kell, hogy legyen. Vagy valami, amit te előre megállapodtál Istennel, hogy egy ilyen legyen, mint Gedeonnál, kiteszed a gyapjút, legyen minden vizes, az legyen száraz. Ez egy apróság, de előre meg volt állapotva. Ha nincs ilyen megállapodás, akkor Uram, rád bízom, de legyen nyilvánvaló. Az, hogy egy vállalkozás 3 hétig nem megy, az mondhatom, hogy normális. Tehát én inkább akkor mondanám, hogyha egy vállalkozás folyamatosan megy, akkor azt mondanám, hogy ez egy csoda. Hol? Vagy gyanús. Vagy gyanús. Még valami. Ugye az ördög meg akar-e támadni? Az ördög meg akar-e állítani egy áldást? Igen. Isten meg akar-e áldani téged? Igen. A kettő mindig egyszerre igaz. Tehát néha a keresztények egy picit ilyen aranyosak, tudod, ilyen, néha szentelt vizet szórnak, tudod. Valami nem sikerül az üzletben. Hó, ez az ördög, tudod? Nem. Először is nem az ördög tartja a kezében a mindenséget, hanem Isten. Semmi nem történik meg úgy, hogy Isten meg ne engedné. Azt, ami ott megtörtént, azt tudod, ki engedte meg?
Te magad.
Isten engedte meg. Isten engedte meg. Használta az ördögöt? Lehet, hogy használta, lehet, hogy nem. Az ördög ki akar téged nyírni? Ki akar? Ha teheti, tönkretesz. Kinek van ez a kezében? Istennek van a kezében. Úgyhogy Isten nevel téged. Minden, ami ér, minden, ami körülvesz, az valami, amivel Istennek célja van. És Róma 8.28 szerint a javadra fordítja. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Úgyhogy én óvatos vagyok azzal, hogy ilyen szentelt vizet szórjak helyzetekre, meg dolgokra, hogy elkergessem az ördögöt, mert lehet, hogy nem az ördögöt kergetem el éppen, hanem Istent. És igen, kell, hogy legyen egy felismerésem arra, hogy mi a kísértés, de ugyanakkor mindezt úgy teszem, hogy tudom, hogy semmi sem történik az életemben anélkül, hogy Isten azt előbb meg ne engedte volna. Úgyhogy Istenhez megyek először. És ha az ördöggel gondom van, akkor azt Istennel beszélem meg, és szeretném, ha Isten rendezné le. Te figyelj, ez a pribék mit keres itt? Már megint a házamban. Dumál hozzám reggeltől estig. És én nem értek egyet azzal, amit mond. Legyen szíves kirakni a házamból? Mire Isten azt mondja, hogy vagy kirakom, vagy azt mondom, hogy nem rakom ki, de több kegyelmet adok neked, hogy el tud viselni, amit mond. És akkor azt mondom, Uram, köszönöm, elég nekem a te kegyelmed. De Istennel intézem a dolgaimat, és az ördög az Isten ördöge. Oké, tehát ellenségek, nem erről van szó, de nincs harc, vagy valami ilyesmi. Van egy kis patkány, amelyik rágcsálhat a világon, de épp csak annyit tehet, amennyit Isten megenged neki. És elég sokat megenged neki, mert minket ki akar képezni, fel akar nevelni, és ehhez szüksége van egy ellenségre, egy rágcsálóra. Igen, igen. Köszönöm.